Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai magazinunkban Illés Lajossal beszélgetek, akivel már találkozhattak egy előző adásban, amikor Kiskunhalas régi éttermeit, ételeit jártuk körbe. Szeretettel köszöntöm ismét a műsorban.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Említettünk akkor az előző adásunkban egy receptgyűjteményt, amelyet önök raktak össze különböző kapott, beküldött receptekből, és abban volt a halasi savanyú máj, ami egy ilyen kiskunhalasi speciális mondható étel. Mit is kell tudnunk erről a savanyú májról?
Mint említettem, ez az egyetlen étel, amelyen emblematikus étele Kiskunhalasnak, a városnak, illetve a környékének. Ez tulajdonképpen úgy jött létre, hogy a disznóvágások idején készítették el, és annak az alapanyagaiból, a tartozékaiból. Tehát van egy tartalmas, jó ízű pörkölt, készítve megabálják a májat, fölszeletelik. Ezen kívül készül egy hagymas saláta, tehát cukrosan, savanykásan a karikára vágott hagymát. A velőt leforrázzák, előfőzik, és utána történik az egésznek az összerétegezése. Tehát ezt a pörköltet egy mélyebb lábasba, edénybe helyezik, és rákerülnek a májszeletek, hagymasaláta, és akkor ez így folytatódik tovább, és legfelül a hagymasalátával, illetve a velőrózsával megdíszítik. És az a jó, akkor nagyon-nagyon finom ez a savanyú máj, hogyha még össze tud érni, tehát üvös helyre teszik, és akkor utána újra melegítve, mint a töltött káposzta esetében, hogy nagyon finom lesz.
Milyen fűszereket kell hozzá használnunk?
A hagyományos fűszerekkel dolgozunk, tehát a vörös hagyma lepirítva, piros paprika, fűszerkömény, fokhagyma, pár szem bors használható, aki kedveli a csípőset, akkor erős paprikát is használhat.
Én azt tudom a májról, hogy nagyon kényes, tehát hogy figyelni kell, lehet, hogy ezt csak én tudom így, de hogy figyelni kell, hogy ha tovább sütjük, főzzük, hogy kemény lesz, keserű lesz, tehát van-e valami speciális ötlet vagy trükk, amivel megússzuk ezeket a bakikat?
Igen, figyelni kell a májra, jó alapanyagot kell választani, tehát lehetőleg fiatalabb állatnak a belsőségét használjuk fel erre a célra, és fontos, hogy ne legyen túl puhítva, túl főzve, abálva a máj. A másik történet pedig, hogy úgyis át fogjuk melegíteni, tehát itt a magyarázat rá, hogy nem szükséges ezt a dolgot így végezni, és amiről beszélt, a kemény a máj, az különösen a sütésnél jelentkezik. Arra nagyon-nagyon ügyelni kell, mert hogyha túl sütés történik, akkor utána rágós, szívós lesz az egész, és nem kellemes a fogyasztása.
Manapság azért ez a sertésvágás hát nem igazán mindennapi, tehát egyre kevesebb az a hely, ahol még ezzel foglalkoznak. Gondolom hentesnél még azért beszerezhető. Csak sertésmáj jó hozzá, vagy egyéb máj is?
Hát én ezt javasolnám, hogyha eredetit akarunk készíteni nyilván, de ha valaki azt mondja, hogy kicsit szeretne lazítani ezen a történeten, akkor szárnyas májjal, és ebből elsősorban a pulykát ajánlanám.
Hogyha savanyú májat készítünk, akkor kell-e hozzá valamiféle előétel, vagy köret, vagy bármi, vagy ez így önmagában egy laktató teljes étel?
Lehet így önmagában, ropogós puha kenyérrel, úgyhogy fogyókúrázók már is a fejükhöz kapnak, de lehet úgy is, hogy pár szem főtt burgonyával tálaljuk meg, adunk hozzá savanyúságot, vagy kiegészítjük még más dologgal, de tulajdonképpen önmagában is fogyasztható.
Beszéltünk még az előző adásban a halasi húslevesről. Mit kell tudnunk a halasi húslevesről?
Igen, ez egy érdekes történet, mert tulajdonképpen nem a városnak egy ilyen eredeti receptje, hanem a 60-as években alkották meg ezt az ételt. Szintén a disznóvágásokra vezethető vissza, ugye akkor van friss hús, alapanyag, és az orjacsontból, a gerinccsontból lehet egy nagyon tartalmas húslevest főzni. Na, ez is az, csak még egy kis marhahússal kiegészítve, tehát a sertés és marhahús ízei kombinálva, és amikor megfő a leves, benne a zöldségfélék, akkor kiveszik a húst, meg a zöldségeket, és a zöldségeket gyönyörű gyufaszálnyi metétre vágják össze, a marhahúst apró kockára, és ez megtálalásra kerül a megszűrt levesben, és van egy gyönyörű lútkéketészta betétnek hozzá, és főznek még kiegészítőként zöld borsót hozzá, ez is a részét képezi a levesnek, és ha idényben vagyunk, akkor lehet egy ilyen karfiolrózsát, vagy egy szemgombát a tetejére tenni, és még gazdagabb lesz.
Úgy gondolom, hogy akkor jó a húsleves, hogyha az szép, tiszta, de van, hogy úgy sikerül, hogy zavaros lesz. Hogyan tudjuk ezt a zavarosságot elkerülni?
Erre már az elején oda kell figyelni, és vagy úgy dolgozunk, hogy a megmosott húst hideg vízbe tesszük felfőni, és hogyha felfort, akkor lehabozzuk, vagy pedig a húsos csontos dolgot leforrázzuk, és utána megmossuk, és így kerül föl a leves. Tehát mindenféleképpen egy lassú forralással történjen, gyöngyöző forralással.
Nem sokára folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal.
Sparhelt. Terefere a tűzhely mellett.
Folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal. Az előző részben a halasi savanyú májról, illetve a húslevesről ejtettünk néhány szót. Kicsit evezzünk most könnyedebb ételek vizére, mert itt a tavasz és itt a nyár, és egyre több lehetőségünk van arra, hogy friss gyümölcsöket, zöldségeket fogyasszunk. Milyen lehetőségeink vannak erre a könnyedebb étel készítésre, illetve vásárlásra?
Nagyon jó ez a megközelítés, mert én is nagyon vártam már rá, hogy tavasz legyen. Szerintem eléggé kifáradtunk és unalmas volt a télnek a vége, és ez megmutatkozik az ételekben is, meg a hangulatunkban is. Tényleg olyan jó dolog, legalábbis nekem, gondolom még nagyon sok embernek, amikor meglátjuk az első piros retket, vagy találkozunk egy csomag új hagymával, és akkor az már olyan jó dologgal tölt el, és akkor elindul a fantázia, hogy mi mindent kezdhetünk ezzel a dologgal, mert gondolom nem csak nálam, hanem másoknál is így van ez a történet, hogy adott egy élelmiszer, adott egy alapanyag, és akkor elkezdek gondolkodni, hogy mit lehetne belőle készíteni, mivel lehetne meglepni. Természetesen behatárolja azt a készítést, hogy tulajdonképpen akkor most hétköznap van egy normál étkezéshez, avagy hétvége, és akkor készülök vendégvárásra, vagy a család együtt lesz, és akkor úgy készítjük a dolgokat. Rengeteg zöldségféle van most már tényleg egyik napról a másikra szinte minden található. Szerencsére most már nem csak a fóliás zöldségfélék vannak, hanem megjelennek a most szezonban lévő zöldségek, gyümölcsök is. Olyan jó látni és jó hallani, hogy most már van magyar eper is kapható. Áráról most nem tájékozottam, de arról inkább ne beszéljünk. Én igazából a zöldségfélék közül két dolgot emelnék ki. Az egyik ilyen a retek, mint említettem, ami olyan egyszerű zöldségnövény, és mégis csak odáig jutunk, hogy megmossuk, tárra helyezzük, és aztán kitaláljuk, hogy mi az, amit szeretnénk mellé fogyasztani túl a péksüteményen, vagy kenyéren, amit megkenünk vajjal. Pedig ha felszeleteljük, egy egyszerű ötlet, felkarikázzuk, és adunk hozzá szeletelt mandulát, felöntjük egy kis alma ecettel, és hagyjuk egy pár órát érni, egy csodálatosan finom saláta készítményt kapunk, amelyet még sült hús mellé is oda tehetünk, és úgymond ez lesz a körete. Nem föltétlenül kell hagyományos meleg köretben gondolkodni. A másik ilyen zöldségnövényem, ami most nagyon-nagyon kedves, mert jó magam is most egy néhányszor már készítettem belőle, tényleg jó minőségű karalábét lehet kapni, és most igazi, zsenge, ropogós, nem fás, nem a tüzéptelepről hozták. És ha végig gondoljuk, akkor nagyon-nagyon hagyományosan készítünk belőle ételeket. Tehát csinálunk leves, csinálunk főzeléket. Ha egy kicsit elgondolkodunk, akkor megtöltjük. Ez mind nagyon jó, de azt mondom, itt is lehet egy finom üdes salátát készíteni. Ez is nagyon egyszerű. Leszeleteljük, vagy ledaraboljuk a karalábét, a megtisztított karalábét, és utána teszünk rá joghurtot, egy kis citromlevet, és akkor, ha van balzsamecet a házba, akkor azzal, vagy valami más borecettel még egy picit átkeverjük, teszünk rá egy kis friss zöld kaprot, és látványban is egy nagyon kellemes dolog lesz, behűtjük, és akkor fogyaszthatóvá válik ez a zöldségtermék.
Számomra meglepő, hisz azért a karalábról nem gondolná az ember, hogy ezt ilyen salátaként is akár fogyaszthatjuk. Mondjuk én kifejezetten nyersen szeretem, tehát sehogy másként, csak nyersen. Igazából ez a tavasz, a megújulás, és ilyen szempontból ugye a fogyókúrázóknak is kedvez, hisz nagyon sok zöldséggyümölcs, ugye, amit frissen megveszünk, az segít ezekben a fogyókúrás elképzeléseinkben. Ezek a saláták, amelyeket mondjuk akár a retekből, illetve illetve a karalából készítünk, mennyi kalóriát tartalmaznak? Tehát úgy mondom, hogy az ilyen tejfölt, majonézt kiválthatjuk esetleg valami mással.
Nagyon kevés a kalóriatartalma, nagyon sok víz található benne, tehát ezért jó, viszont rostanyagban gazdag, és ez a lényeg a dologban, és főleg, ahogy említettük, hogy tejtermék kerül hozzá, akkor még értékesebbé tehetem. Ott egy picit emelkedik a kalória mennyiség, de nem annyira, hogy ezt föltétlenül kellene nekünk forszírozni. Mert a tejtermékeknél is joghurt, kefír felhasználása az nagyon-nagyon ajánlott. És ehhez a dologhoz még segítőket hozzáteszünk. Itt előbb a kaprot említettem, de a zöldségféléknél nagyon jó használható a fokhagyma, a snidling, amelyet fölaprítva vagy reszelve hozzáadunk ehhez a alapanyagokhoz, és a gyömbér még csatlakozik hozzá. Nagyon-nagyon jól ismerik ma már ezt a fűszernövényt is, és használják is.
Én inkább teában hallom ezt a gyömbért, tehát, hogy amikor beteg az ember, náthás megfázott, akkor a gyömbér mennyire segít. Nem hallottam még salátában, illetve én személy szerint nem használom salátában, de akkor ezek szerint azzal is, tehát bármiféleképpen fogyasztható. Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal.
Sparhead. Terefere a tűzhely mellett.
Folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal, akivel eddig arról beszélgettünk, hogy most tavasszal, illetve hát már lassan átérünk a nyárba, milyen friss alapanyagokból készíthetünk salátákat és egyszerűbb ételeket. Beszéltünk eddig a retekről és a karalábról, hogy milyen mennyei salátát készíthetünk belőle, de lehet-e ezekből a zöldségekből egy picit tartalmasabb főételt készíteni?
Hogy ne, és itt a karalábé már is adja magát, hiszen a karalábét, hogyha kiváljuk, kiszedjük a belsejét, akkor megvan a tölteléknek a hely. És akkor a tölteléket, azt nagyon sokfélét állíthatunk elő. Lehet olyan, hogy a maradék füstölt sonkát összeaprítjuk, összefogjuk tojással, megfűszerezzük ízlés szerint, hogy ki mit szeret, petrezselyem zöldet, snitlinget, újhagymát tesz hozzá, vagy gombával még egy kicsit feljavítja. Visszatöltjük a karalábéba, és akkor a felső részt, mert ezt nem említettem, hogy jó, hogyha levágunk egy kalapot, rátűzzük fogvályóval, és a kivájt karalábét egy-két szál sárgarépával megpároljuk egy kis vajon vagy margarinon, felengedjük egy kis húslével, vagy csontlével, vagy vízzel, és akkor belehelyezzük a karalábékat a edénybe, és akkor szépen megfőzzük. És amikor már puha a karalábé meg a benne lévő töltelék, akkor kiszedjük a megtöltött karalábékat, és akkor a levét egy picit megkötjük, úgymond besűrítjük, és ez lehet egyszerűen keményítő is, és akkor itt már nem kerül bele olyan dolog, amit szeretnénk elkerülni, például, hogy plusz szénhidrát, és akkor tejszínnel átforraljuk a levét, és akkor meg lehet szűrni, vagy el lehet botmixerrel turmixolni, és akkor megvan nekünk egy ilyen nagyon kellemes mártása, és a karalábékat úgy tálaljuk meg, hogy a tálalótára elhelyezzük ízlésesen a töltelékeket, és bevonjuk ezzel a mártással. És hogyha tovább akarjuk fokozni a hatást, akkor megszórjuk reszelt sajttal a tetejét, és akkor betesszük egy pillanatra a sütőben, és átpirítjuk az egészet, egy ilyen sült, töltött karalábét kapunk belőle. Ez most egy sonkás gombás töltelék volt, de lehet daráthússal is készíteni, lehet úgy, hogy a daráthúst főtt burgonyával lazítom föl, úgymond szaporítom, lehet úgy, hogy a daráthúshoz adok tejben áztatott kicsavart péksüteményt, és akkor tojássárgájával kötöm össze, és alakítom ki ezt a dolgot, tehát nagyon-nagyon sok féle, de valaki a hagyományos hús, rizs keverékre van ráállva, úgymond, akkor az is megfelelő erre a történetre.
Mennyire veszi át a karalába tölteléknek az ízesítését? Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokan talán azért félnek ezektől az ételektől, mert a zöldség kicsit nyers ízű marad, úgymond, tehát nem se só, se édes, inkább csak az a vad íze marad meg. Hogyan lehet ezt egy picit, esetleg, hogyha magát a karalábot megfűszerezzük, vagy...
A karalábét nagyon jó, ha amikor előkészítettük, akkor meg lehet egy picit sózni a belsejét, illetve frissen darálhatunk rá borsot. vagy finomra vágott kaporral megszórjuk a belsejét, és akkor már megvan, tehát segítünk erre a dologra, úgy, hogy a töltelék is segít, mert azt mondtam, hogy legyen egy gombás sonkás töltelék, tehát az enyhe füstölt íz, az bizony a karalábét tompítja. A másik pedig, hogy a mártása, amit a párolóléből készítünk, ott pedig a tejszín, a tejtermék dolgozik erre rá, vagy lehet az tejföl is, tehát, vagy joghurt is, tehát lehet egy enyhén savanykás ízű mártást is kihozni belőle.
Ha a karalábot szeretnénk kiiktatni, tehát például mondjuk egy cukkinivel, egy ilyen töltött cukkini mennyire jó?
Tökéletesen működik az egész dolog, mert a töltött zöldségfélék az egy külön világ, és rengeteg variáció jön létre belőle. Ugye a burgonyából sem szoktunk, nagyon sok félét készítünk belőle, de nem szoktunk olyan gyakran töltött burgonyát készíteni, pedig érdemes lenne. Tehát az is egy ilyen műfaj. A cukkini ugyanilyen módon tölthető, sőt a tök is, ami sokkal semlegesebb a cukkininál, nem olyan ízvilágú, de nagyon-nagyon kellemes, de ha azt mondjuk, hogy tök, akkor azt rögtön a tök főzelékkel azonosítjuk, és akkor itt befejeződött a kör. A cukkini töltéséhez egy zsemlés tölteléket ajánlanék, tehát egy zsemlés húsos tölteléket, és az a jó, hogy a cukkinit lehet vágni hosszában, és akkor két ilyen vájút kapunk belőle, mert a makázát ki kell szedni. Eldönthetjük, hogy rajta akarjuk-e hagyni a héját, mert olyan zsenge cukkinivel dolgozunk, vagy lehámozzuk, és akkor ebbe az előkészített cukkinibe rakjuk bele ezt a húsos tölteléket, és akkor egy kevés vizet aláöntve, meg zsiradékot téve a tepsivel, fóliával letakarva be lehet tenni, és akkor megpárolódik az egész. És akkor utána eldöntjük, hogy milyen típusú mártást akarunk készíteni hozzá. Lehet kapormártással tálalni, lehet snidlinges mártással tálalni, lehet sajtmártással. Ezek a mártások nem bonyolultak, mert van egy világos vajas rántás, ugye liszt meg zsiradék, és azt felöntjük tejjel, kiforraljuk, és akkor tejszínnel még javítunk rajta, és a fűszereket meg eldöntjük, hogy fehér borsót, szerecsendiót, vagy a rózsaborsot, hogy legyen színesebb az egész, használjuk hozzá.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal.
Sparhelt. Terefere a tűzhely mellett.
Folytatjuk beszélgetésünket Illés Lajossal. Egy kicsit a zöldségek mellől térjünk át a gyümölcsökre, hisz azon azért, hogyha kimegy az ember a piacra, rengeteg gyönyörű zöldség mellett azért már felfedezi az epret is. Mit tudhatunk az eperről? Miben jó az eper, hogyha fogyasztjuk?
Hát elsősorban ízben, a másik pedig a látványban. Szerintem meg az, hogy itt van az első gyümölcs, ami igazából megjelenik, mert látjuk ezt már tulajdonképpen februárban is, csak annyira durva élményeink vannak ezzel kapcsolatosan, hogy inkább erről nem beszélnék. És olyan érdekes dolog, hogyha eper, akkor azt mondjuk, hogy ezt szeretnénk frissen elfogyasztani. Hát ez a legtökéletesebb. Aztán, hogyha én ajánlom, meg hozzáteszem, hogy néha szabad egy kicsit bűnözni is, akkor az epret megmosva is úgy szeretem, hogy egy kicsit bemártva kristálycukorba. És akkor ezt megtanítottam már az unokáimmal is, úgyhogy nálunk szabad ilyet tenni, másutt nem szabad, úgyhogy ezt most nem hallották meg. De készítek belőle eper krémlevest is, ez egy nagyon kellemes gyümölcsleves, ugyanúgy készül, mint bármelyik gyümölcsleves, tehát van egy leves alap, amiben megfőzzük a kevésbé szép eperet. A szép eperszemeket azt külön válogatom, és abból lesz a betétje. Tehát azt feldarabolom kockára, vagy cikkekre, vagy karikára, hogy milyen formát szeretnék belőle kihozni, és azt porcukorral, meg kevés likőrrel, vagy vaníliás cukorral lehintve hűtőbe lehet érlelni. A levesnek a levét pedig el kell turmixolni, tehát fontos, hogy főzzük meg, hűtsük le, turmixoljuk el, és akkor utána még eldönthetjük, hogy fel akarjuk javítani, mondjuk tejszínnel. És akkor azt adunk hozzá, összeöntjük a levest, és akkor tálalásnál úgy lehet szépé tenni, hogy tejszínhabrózsát teszünk a csésze tetejére, és akkor a szép gyümölcsből még oda teszünk egy-két szeletet. Nyilván, meg citromfűvel még kicsit a színekkel játszunk, vagy mandulaforgácsot teszünk rá. A mandulánál jó, hogyha egy kicsit megpirítjuk, és olyan ízzel is gazdagítjuk ezt a levest.
Az eper mellett azért még biztosan vannak olyan gyümölcsök és zöldségek, amelyekről annyira nem tudunk, vagy nem veszünk tudomást. Ilyen például szerintem a rebarbara. Mit kell tudni a rebarbaráról?
A rebarbara tulajdonképpen egy átmenet a zöldségek meg a gyümölcs között. Tehát igazából nem lehet eldönteni, mert azt mondjuk, hogy ez egy ilyen furcsa lapú levél, aminek csak a levél nyelét használjuk fel, de ízben egy nagyon erősen savanykás, picit fanyarkás, de ugyanakkor a belőle készített termék, akár leves, akár például a sütemény, nagyon-nagyon finom eredeti zamatot képvisel. Nagyon érdekes, mert ma már van olyan változata is, ahol a levélnyél az teljes egészében erősen rózsaszín, vagy majdhogy nem piros. De úgy, olyannyira, hogy a tisztítás után is megtartja ezt a színét, tehát teljes egészében a levélnyél feldarabolva, és ugyanezt adja. Én most szeretném ezt szaporítani, mert eddig csak a hagyományos rebarbara volt a kertben, és mint említettem, a süteményre is rá lehet tenni ezt a darabolt zöldségfélét. Egy olyan emlék jutott most eszembe, hogy Lengyelországban voltunk nyaralni, és a szállodában készítettek egy finom süteményt, amikor mi vacsorázni mentünk, már lehetett érezni az illatát. Nem tudtuk, hogy mi lesz ez. Egy nagyon kellemes rebarbarás kalácsot ettünk. A tésztája bele volt helyezve, a kinyújtott tészta egy tepsibe, és rá volt téve ez a feldarabolt rebarbara, és amikor majdnem elkészült, akkor megszórták kristálycukorral, és így fejezték be a sütést. Tulajdonképpen ez egy cukros kolács, ami ezzel a rebarbarával volt meggazdagítva, de én még most is emlékszem az ízére, ez olyan kellemes volt, és az illata, ahogy úgy frissen kivették a sütőből, és ott az egész étterembe terjengett.
Hogyha valaki nem kóstolta volna, hogyan kell elképzelni, milyen ízvilága van ennek a rebarbarának?
Én azt mondom, hogy elsősorban a savanykást keresse, és amivel egy picit lehet ezt lágyítani, az a cukorral való ízesítés. Ebbe sav található, tehát nagyon erősen savas. Tehát ne lepődjünk meg, hogy beízesítettük a rebarbarát, mondjuk főztünk egy kompótot belőle, és azt mi elég édesnek tartjuk, elég fogyaszthatónak tartjuk, és egy óra múlva, ha rákóstolunk, amikor hűtjük, akkor meg azt érezzük, hogy hű, ez még savanykás. Bizony ez ilyen, tehát el kell fogadni ezt az ízét, meg kell kedvelni előbb. Én a kompótot javasolnám, hogy azzal kezdje valaki, hogy ismerkedjen. A kompót nagyon jó kiegészítője a sült húsoknak. Tehát egy jól behűtött kompót ezzel az ízvilággal, és mondjuk egy marhasülttel, vagy egy szárnyas sülttel, vagy töltött készítménnyel nagyon jól funkcionál.
Reméljük, hogy kedvet kaptak hallgatóink az újdonságok kipróbálására. Köszönöm szépen a beszélgetést, és úgy gondolom, hogy fogunk még találkozni.
Remélem, és addigra várunk néhány gondolatot, ötletet önöktől is.
Köszönjük szépen, hogyha vissza szeretnék hallgatni az adásunkat, a Halas Rádió honlapján a Hangalbumban megtalálhatják. Köszönjük a figyelmet!